Súper. Van egy téma, ami végig fog menni, de mielőtt még ebbe belevágok, úgy érzem, most én szívemen van, tehát én megosztottam az előbb itt egy gondolatot, meg egy képet, és hogy egy pár szót erről beszéljek még. Kicsit erről már beszéltünk múltkor a próbaterembe, de a képek kapcsán. Tegye már fel a kezét, aki kapott már ilyen képet. Bármilyen képet, bármilyen képet. Oké, tegye fel a kezét, aki még nem kapott soha semmilyen képet. No problemo, tehát, hogy nem azért, hogy na, akkor, tehát erről csak pár gondolat, hogy ez így hogy történik, meg mi ez. Hogyha azt kérném bárkitől, hogy mondjuk képzeljetek el egy kutyát. El tudtok képzelni a kutyát? Na, el tudtok, képzeljetek is el. Tegye fel a kezét, akinek sikerült már elképzelte a kutyát. Oké? Nehéz volt? Nem volt nehéz, ugye? Van valahol, ezt valaki úgy fogalmazza meg, nem tudom, ez legalábbis képies kifejezés, mint egy festővászon, hogy az embernek a fejében van egy festővászon, ami megjelennek dolgok. És igazából te is festhetsz erre a festővászonra valamit, hogyha elképzeled, hogy egy vászon. Van a gondolataid között egy hely, ahol képek vannak, és az ember ugye szokták mondani, hogy képekben gondolkozik. Egy képen keresztül sokkal jobban el lehet magyarázni valamit. És igazából ez amit akartam mondani, hogy van az emberben egy hely, ahol képek láthatók. Becsukja az ember a szemét, és lát dolgokat. És képek jönnek-mennek az emberben. Tehát megyek az utcán, és elém kerülhet valami. Egy gondolat, egy kép. Ezek jönnek-mennek. És az ember ezekre alapvetően nem annyira figyel oda. Mert éppen jár az eszem valamin. Néha viszont elkapja az ember, hogy ó, itt volt egy gondolat. Ó, itt volt egy kép, láttam valamit. És ha az ember ezt észreveszi, erre próbálja magát érzékenyíteni, akkor észre fogja venni, hogy ilyen dolgok megjelennek az ő szemére. Gondolatok, képek, jönnek majd dolgok. És körülbelül, hogyha az ember lát valamit, és tűnődik azon, hogy ez most miért, lehet, hogy azért, mert tegnap este láttam a tévébe, vagy az újságból olvastam, de lehet, hogy nem azért. És az ilyeneken érdemes elgondolkozni, hogy ez micsoda, és ugye azt hiszem elmúlt vasárnap volt szó kegyelmi ajándékokról, és van ugye ez a két ajándék, az ismeret igéje, ismeretbeszéde és a bölcsesség beszéde. Az ismeretbeszéde az, amikor Isten valamit megmutat nekünk, amit amúgy magunktól nem tudhatnánk, és ezek tipikusan lehetnek ilyenek, eszünkbe jut valami. Eszünkbe jut egy név, egy gondolat, egy kép, bármi. És lehet, hogy ha megtanuljuk azt, hogy mit csináljunk ezekkel, lehet, hogy valakinek ennek igenis van jelentősége. Lehet, hogy ezen keresztül megmutatja nekünk Isten, hogy az ember éppen milyen helyzetben van, vagy milyen veszély leselkedik rá, vagy mi történt vele, és mi gondolkozik. És hogyha az ismeret beszéde, ez az ajándék működik bennünk, és megértünk ilyen dolgokat, akkor ehhez kapcsolódik a bölcsesség beszédé, de mint egy ajándék. És ezért szoktuk, és én is szoktam csinálni, meg mindenkit bátorítok arra, hogy kérdezze meg Istent, hogy ezzel meg mit csináljak. Mit csináljak ezzel? Az is lehet, hogy ha egy nagyon negatív dologról van szó, lehet, hogy az a legjobb, hogyha nem osztom meg, hanem egyszerűen csak imádkozok ennek kapcsán. De lehet, hogy megosztam. Tehát ez egy másik ajándék, ami ezzel együtt működik, és Isten meg tudja mutatni, mit kell csinálni ezzel. Hogy mit csináljál ezzel. Jó, úgyhogy semmi ilyen nagyon furi dolog nincs ennek kapcsán, mert Isten lelke ott él bennünk, és szól hozzánk, és cselekszik ezeket a dolgokat. Na, ezt szerettem volna elmondani, és akkor térjünk rá egy teljesen másik témára. Előre elnézést, most nincs Kahoot, nincs, most még képeket sem hoztam. Bocs. Ellenben hoztam az igét. Hogy felvételhez legyen valami, amit címet adjunk a fájlnak, úgyhogy azt gondoltam, hogy Isten igények bizonyossága ez lehetne a címe. Kezdjük egy Zsoltárral, jó? Kivetítettem a szöveget, remélem ti látjátok. Ez a 19. Zsoltár, föl fogom olvasni. Egy gyönyörű szép Zsoltár. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd, nem hallható a hangjuk. Mégis elhat szózatok az egész földre, és szavuk a világ végére. Sátrat készített ott a napnak, amely olyan, mint egy vőlegény, aki a szobájából jön ki. Örvend, mint egy hős, hogy pályáját futhatja. Elindul az ég egyik széléről, és fordulása másik széléig tart. Nincs semmi, ami elrejtőzhetne heve elől. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyságtétele bizonyos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket, a titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgálat az önhítségtől is, hogy ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen leszek, és sok vétektől tiszta. Legyenek kedvedre valók számmondásai, és szívem gondolatai legyenek előtted, ó Uram, kősziklám és megváltom. Annyira szeretem ezt a Zsoltárt, és némelyikből egy-egy dal is készültem, de igazából van a közepén az Úr törvényéről, és elvileg mennyire látszódik az a kék. Látszódik? Kicsit próbáltam ilyen kék hátteret adni neki. Ugye ebben van az, hogy az Úr törvénye, bizonyságtétele bizonyos. Az Úr bizonyságtétele, tehát az Úr törvénye, bizonyságtétele rendelkezése, az Új Parancs, ez mind a Bibliáról szól, az igéről, Istennek a kijelentéséről, Istennek az igéjéről. Istennek az igéje bizonyos. Bizonyos. Ebben rengeteg minden van ebben a Zsoltárban, de ezt akarom kiemelni. Amikor Isten mond valamit, ez meg fog történni. Igazából ez lenne a fő üzenet a mostani alkalomra, hogyha Isten mond valamit, ez meg fog történni. Megnéznék néhány példát pusztán az igében. És most az Ószövetségben az Egy király, a Kettő királyokat olvasom, ezért van az, hogy rendszeresen kitérek ezekre a könyvekre. Isten igéje fantasztikus. Nagyon élvezem, nagyon sok érdekes és jó dolog van benne. Úgyhogy innen hoztam két példát nektek, és az Új Szövetségből még egyet. Úgyhogy kezdeném én is Jósiás királlyal. Jósiás király, ki ez, aki hallott már Jósiás királyról? Oké. Okay. Oké. Okay. Jósiás király Judának a királya volt, ugye, amikor az ország ketté szakadt, volt Izrael és Juda, és Judának volt az egyik királya. És ugye úgy, Dávid volt a király, most kis kontextus, hogy miről beszélek. Dávid király uralkodott egész Izraelen, Izraelen és Judán. Dávid király után volt, ki volt a következő király? Salamon, így van. Salamon uralkodott. Salamut után viszont, ugye Salamon életének a vége felé, sajnos belekeveredett bálványimádásba a nagyon sok felesége miatt, és már nem követte úgy teljes szívvel az urat, ahogyan az édesapja Dávid, úgyhogy ilyen szempontból Salamonnak az élete vége is tanulságos, sajnos nem jó példa, de az is példa. És ezért következett be az, hogy Salamonnak a fia, akit hogy hívtak? Aki uralkodott utána? Várjon? Majdnem. Roboám, így van. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát Roboám lett a király utána. Ő volt az, aki oda ment a nép hozzá, mert Salamonnak mindenféle nagy építési projektje volt, és eléggé nyögte ezt az ország. És mondták neki, hogy csökkentse az adókat, az adóterheket az embereken, és Robbám azt mondta, hogy egy pillanat, hadd kérjek egy kis gondolkozási időt, ő konzultált ugye a korabeli fiatalokkal, és konzultált az idősek tanácsadókkal. Az idősek azt mondták neki, hogy hallgass a népre, és ha megteszed, amit kérnek, akkor örökké szolgálni fognak téged. A fiatalok azt mondták, hogy mutasd meg nekik, hogy ki itt a góré. És Robbám úgy döntött, hogy a fiatalokra hallgat, azt mondta a népnek, hogy az én kis ujjam vastagabb a Salamonnak a nem tudom milyennél derekánál, úgyhogy ha ő sanyargatott titeket, én majd még jobban, és akkor fogta a nép, hogy na jó, akkor viszlát, semmi közünk hozzá, tehát ott hagyták, és Jereboámot választották királyá, amit egyébként egy proféta által Jeroboámnak ezt előre megmondta Isten, hogy ez fog történni. Úgyhogy ketté szakadt az ország, és 10 törzs Jeroboámot tette meg királyá, és maradt Júda Roboámnál. És Jeroboám, ugye mivel ő meg féltette a pozícióját, mert ugye Jeruzsálem, meg a templom, a kvázi a zsidó vallásnak a központja az Júdában volt, tehát azt mondta, hogy ez így nem jó, mert mindenki Jeruzsálembe fog járni, Júdába, és így nem maradhatok akkor király, úgyhogy mit csinált? Tévútra vezette Izraelt, és 2 aranyborjút állítatott föl, egyiket Bételben, másikat pedig Dánban. Ezt mondja az ige. Csak úgy, ugyanúgy mondjuk ki a triviálisat, aranyborjú volt az, amit amikor a 10 parancsolatot kapta Mózes a kőtáblákon, akkor is aranyborjút készítetett a Áron, ráadásul a népnek, és azt mondta az úr, hogy na jó, akkor itt most akkor game over, és csak Mózes beszélte le erről, az igének ez a bizonyság, tehát ez így történt, ráadásul itt 2 aranyborjú is készült. Tehát eléggé durva dolog, ami itt történik. És éppen, most mindjárt egy igeszakaszt kivetítek, a bételi aranyborjúnál, tehát Bételben volt egy ilyen oltár, és ott mutatott be Jeroboám áldozatot. És akkor történik ez az ige szakasz. Jósiás király, tehát 1 királyok 13:2, érkezik egy proféta Judeából, és profétál Jeroboám királynak, miközben áldozatot mutat be a bételi oltárnál. Így kiáltott az oltár ellen az úr szava szerint, oltár, oltár, ezt mondja az úr, íme egy fiú születik Dávid házából, akinek Jósiás lesz a neve. Ő majd föláldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most rajtad töményeznek, és emberi csontokat égetnek meg rajtad. Jeroboám, tehát a harmadik generáció, vagy mondjuk úgy Dávid király után. Ennyire precízen, hogy lesz egy király, Jósiásnak fogják hívni. Én nem tudok más Jósiás királyról, lehet, hogy volt egy, de nekem egy Jósiás király van a gondolataim között, mondjátok, hogyha volt más is. Ennyire precízen megmondja ez a proféta Istennek az ember, hogy mi fog történni. És akkor nézzük meg, ott van a 2 királyok 23-ban, tehát ez nem tudom hány száz évvel később van, de több száz évvel később, amikor Jósiás király ezt csinálja. Ő még azt az oltárt is, amely Bételben volt, a magaslatot, amelyet Jeroboám Nebát fia csinált, aki vétekbe ejtette Izraelt, azt az oltárt is, és azt a magaslatot is leromboltatta, és a magaslatot felégette, porrázúzatta, és a bálványoszlopot pedig megégette. Majd körültekintett Jósiás, és meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen, és elküldött, és kihozatta a csontokat a sírokból, megégette az oltáron, és így tette azt tisztátalan az úr beszéde szerint, amelyet Isten embere mondott, aki e dolgot megjövendőlte. Tehát 2 királyok 23, nem tudom hány száz évvel később, egészen precízen pontosan ez történik, ami a volt jövendőlve. És olvassuk, hogy Jósiás király pontosan, visszamegyek, azt mondja, hogy föláldozza majd rajtad a magaslatok papjait, emberi csontokat égetnek majd rajtad, és ott van, hogy kihozatta a csontokat a sírokban, megégette az oltáron. És én nem vagyok róla meggyőződve, nem gondolom, hogy ez azért csináltam, mert Jósiás király tudta, hogy ja, igen, ez meg volt jövendőlve, és izé. Lehet, hogy igen, nem tudom. De azt látom, hogy egészen pontosan így történik. Ahogyan Isten megmondta előre, ez történik. És ezt akarom mondani, hogy ez most csak egy példa, hogy Isten megmondott valamit előre, ilyen szinten bekövetkezik, ilyen pontosan. Egyébként Jósiás királyról érdemes még egy dolgot, mert én nagyon szeretem őt, egy tök jó példa számomra, azt mondja az ige róla, hogy nem is volt hozzá hasonló király ő előtt, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózes minden törvénye szerint, de utána sem támad hozzá hasonló. Jósiás király egy olyan példa, amire nincs másik, úgy megtelt. Ugye az volt, hogy ő már a egyik utolsó király a babiloni fogság előtt, és körülbelül mindent elfelejtettek addigra, és őnála volt az, hogy elé került a törvénykönyv, megtalálták a templomba, és felolvasták neki, és teljesen ledöbbent, hogy te jó ég, mennyire messze vannak attól, ami is. És Jósiás király, ő mindent megváltoztatott. Minden, ami ilyen bálványimádás volt, minden, ami tisztátalan volt, ezt ő megégette, lerombolta, és megtért az Úrhoz. És ezért mondta neki az Úr, hogy nem az ő élete során fog bekövetkezni az ítélet, ami az ellen a hely ellen az Úr eltervezett, tehát a babiloni fogság. Nagyon-nagyon érdekes sztori. Na, Jósiás király az egyik. A másik, Jéhú király. Jéhú néven több ember is volt. Volt egy bíra is, akit Jéhúnak hívtak, de volt egy király is, akit ő Izrael király volt egyébként. Nagyon érdekes, ugye, ha olvassátok az egy király, a kettő királyokat, akkor az van, hogy és ő után ő lett a király, és két dolgot olvasunk, vagy az, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr, vagy azt tette, amit gonosznak lát az Úr. És egyébként azt nézem, hogy Izrael esetében egy-két kivételtől eltekintve mindig az volt, hogy és azt tette, amit gonosz az Úr szemében. Júda esetében pedig szinte mindig az volt, hogy azt tette, ami jónak lát az Úr, de volt ott is egy-két kivétel, ahol nem. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan válik szét ez a két dolog. Jéhú egy izraeli király, és ő pont egy olyan példa, aki azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Tehát kontextus. Jéhú, ő nem királyként kezdte a pályafutását, hanem egy hadvezérként, és őt Elizeus kenette föl királynak. Tehát igazából a sztori úgy néz ki, ezt nem olvasom föl, de hogy Elizeus így jól tudod delegálni Elizeus. Mindig azt mondta, hogy jó, itt egy szolga, menjél, csináld ezt, és szolgáink keresztül intézte a dolgokat. Na hát Jéhú esetében azt mondta, hogy egy próféta tanítványnak mondta, hogy fogd az olajat, és kent föl királynak Jéhút, elküldte. Úgyhogy Jéhú föl lett kenve királynak, amikor még csak egy hadvezér volt, Izrael királyának. Utána pedig ő fölpattant és megoldotta a dolgot, hogy az legyen. Tehát utána nem sokkal, ő el is indult egyből, és megölte Izrael királyát, Jórámot, és Júda királyát is, Ahazját, mind a kettőt. Utána pedig Jezabel királynét is ölette meg, vagy ölte meg. Emlékeztek Jezabelre, ugye Illés prófétának a történetéből, nem volt egy nagyon jó példa. Na hát Jéhú volt az, aki végrehajtotta Istennek a jövendőlését. Ezt is kirakhattam adott példaként, de nem ezt akartam, de ezt Illés proféta mondta meg, hogy Jezabelnek pedig a kutyák fogják megenni. És így történt. Na most ezután pedig, ez is egy nagyon érdekes történet, hogy mit csinált Jéhú. Ugye Aháb király volt az, aki Jezabelen keresztül behozta bálványistennek az imádatát Izraelbe, Jéhú viszont kiirtotta ezt onnan. Legalábbis nem teljesen, de nagy részt. És ő csinálta azt, hogy azt mondta, hogy halljátok emberek, Aháb király csak kicsit szolgálta Bált, én majd még jobban fogom szolgálni. Ezt mondta. Úgyhogy most egy nagy Bál ünnepet tartunk, Bálnak a templomába, mindenki, aki Bálnak a tisztelője, jöjjön el. El kell jönnie, mert ha nem jön el, akkor nagy baj lesz. Összegyűlt mindenki, ő meg leadta a katonáinak a drótot, hogy amikor jelzek, akkor itt életben embert nem hagytok, mert ha valaki meg menekül innen, akkor a te életeddel fizetsz majd érte. Aztán azt mondta még utána, hogy mindenki nézzen körül, hogy nincs itt az Úrnak tisztelője, mert ha van, dobjuk ki innen, itt csak a Bálnak a tisztelője lehet. És miután mindez megvolt, akkor szerintem még bemutatta az áldozatot, érdekes, de bemutatta az áldozatot, és akkor utána. És ezután történt az, hogy ő is lerombolt egy csomó oltárt, ezt csinálta Jéhú, végrehajtotta az Úrnak az akaratát. És ezután hallatszik, vagy van ez az ige szakasz. Az Úr azt mondta Jéhúnak, mivel szorgalmasan megtetted, ami tetszik nekem, és szívem kívánsága szerint cselekedtél Aháb házával, fiaid negyedézig ülnek Izrael trónján. Tehát Istennek a haragját, amit érzett ennek kapcsán, hogy hátat fordított neki Izrael, végrehajtotta, és Isten ezért egy ígéret adott neki, hogy negyedízig az ő fiai ülnek Izrael trónján. És olvasom az igét, ugye Jéhu után Jóáház a fia lett a király, utána Jóás az ő fia lett a király, utána Jerobám az ő fia lett a király, utána pedig Zekarjá az ő fia lett a király, és olvasom a 2 Királyok 15-ben, Sallum Jábés fia pártot ütött ellene, Zakarja ellen, és megölte őt a nép szeme láttára, és miután megölte, ő maga uralkodott helyette. Zekarja többi dolga pedig íme megvan írva Izrael királyainak krónikás könyvében. Ez az Úr beszéde, amit Jéhúról szólt, ekképpen negyedízig ülnek fiait Izrael trónján, és így történt. És hogy ezt így olvasom, ugyanez így ledöbbenek, hogy Isten megmondja előre, és egyszerűen a történelemnek ő az Ura, és bekövetkezik, ahogyan ő megmondta. Nagyon tetszenek ezek a példák nekem. Nagyon tetszenek. Egyébként, ha visszamegyünk, azt hiszem, már az első fia Jóáház, már ő elfuserált a dolgokat, és már ő nem az Úrnak az akaratát cselekedte, de Isten megmondta, hogy negyedízig az ő fiai ülnek a trónon, és Isten hűséges volt, amit megmondott, azt betartotta. Jó, és akkor megnéznék egy másik példát, ez pedig Jézusnak a keresztre feszítése, és ez is nagyon elgondolkoztatott. Most fejeztem be Máté evangéliumát, úgyhogy azért jutottam ide, vagy azért hozta Isten ezt elém. Ugye ott fent a Golgotán Jézus megfeszítették, és 2 gonosztevőt mellette. És van egy Zsoltár, amit meg fogunk most nézni. Ugye a 22. Zsoltár, ami erről szól. Ugye hogyan szólhat egy Zsoltár, ami jó, Dávidnak Zsoltár jó néhány száz évvel ezelőtt, vagy azelőtt került megírásra, adta Isten. Hát ugye úgy, hogy Dávidban Isten lelke megmutatta, hogy mi fog történni. Nézzétek meg, egész konkrétan itt van, ezt most felolvasom. A karmesternek a hajnali szarvas dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged jajszavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, Izrael, dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember. Emberek csúfja és a nép utálata. Mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát. Elhúzzák szájukat, és fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg ő. Szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztonságban voltam anyám emlőin. Születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel van a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak bársán bikái. Föltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél engem. Mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem. Átjukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösemre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a kartól, és egyetlenemet a kutyák karmaiból. Ments meg az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és hadd dicsérjelek a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt. Izrael minden magzata, féljétek őt, mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, nem rejti el az arcát előle, és amikor hozzá kiált, meghallgatja. Rólad szól dicsérő énekem a nagy gyülekezetben, fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégszenek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljenek a szívetek, éljen a szívetek örökké. A föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Esznek és leborulnak mind, akik gazdagok-e földön. Ő előtte hajtanak térre a halandók, mind, aki nem hajt, tarthatja életben a lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, hirdetik az utánuk születendő népnek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Ezt a Zsoltárt kérném a... Kérdezem, hogy gyerekeket olvastátok már? Igen, nem? Kiemeltem néhány igeverset belőle, mert ezek egészen konkrétan megjelennek az Új Szövetségben, az evangéliumok végén. Ezeket megmutatom konkrétan, hogy mik. Nem tudom, mennyire látszódik. Tehát fejüket rázzák. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen Isten gyönyörködött benne. Máté 27:39. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt. Fejrázás megjelenik. Máté 27:43. Bízott az Istenben, ezt a farizeusok, főpapok mondták neki. Bízott az Istenben? Hát mentse meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Istenben bízott, mentse meg ő. Egész konkrétan ezt vágják a fejéhez Jézusnak ott a kereszten. Akkor ott van, nincs, aki segítsen. Ehhez nem hoztam idézetet, mert ha megnézitek, egyetlen egy ember volt, aki Jézus mellett szólt. Az egész ítélet, elítélés alatt. Tudja valaki, hogy ki volt az? Nem? Péter. Ő éppen megtagadta. Bár mondjuk utána megbánta. Ki, valaki? Klaudiának hívták, Poncius Pilátusnak a felesége volt, aki küldött egy üzenetet Pilátusnak, hogy maradj ki ebből, mert egész éjjel álmok gyötörtek emiatt az igaz ember miatt. Senki nem segített Jézusnak. Senki nem állt ki mellette. Azt mondja, nyelve minnyemhez tapadt, ugye ott a keresztre feszítés során, ugye ez konkrétan ki is mondja János 19:28-ban. Ezek után Jézus, tudva, hogy már mindent elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjazom. Mindegyik evangéliumban megjelenik az, hogy ilyen botra tűztek valami szivacsot, és inni adtak neki. Azt mondja, hogy átlyukasztották a kezemet és a lábamat. Mindegyikben ott van, hogy megfeszítették, keresztre feszítették. Ugye tudjuk, hogy a kezét és a lábát átszögezték. Ennyire pontosan meg lett el is jövendőlve. Azt mondja, hogy ők pedig csak néznek és bámulnak rám. A Máté 27-ben a revidált kárról így írja, majd leültek, hogy őrizzék. Én a King James-ből olvastam, ott az van, hogy watched him, de ugye a watch-ban benne van az őrzés is, meg a nézés is. Végül is a kettő összefügg. Tehát úgy őrzöd, hogy nézed. A Lukács 23-ban is ez megjelenik. A nép ott állt és nézte. Jézus csak nézik. Miközben ezen megy keresztül, egyszerűen csak nézik. Ők pedig csak néznek és bámulnak rám. És hát megosztoznak ruháimon, és köntösemre sorsot vetnek. Máté 27:35-ben, Máté evangéliumában, miután megfeszítették, sorsot vetve megosztoztak ruháin. Lukács 23-ban Jézus pedig azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, aztán sorsvetéssel megosztoztak ruháin. János 19-ben még részletesebben le van írva. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztották. Mindegyik katonának jutott egy-egy rész, és még ott volt a köntöse. A köntös pedig varrás nélkül volt, felülről aljáig egybeszőtt. Azt mondták azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek, és nem azért tettek így, mert a katonák olvasták a 22. Zsoltárt, és tudták, hogy Istennek el az akarata, nem ezért csinálták. Ott van, hogy miért csinálták, hogy csak tönkretennék, hogyha széttépnék. Ennyire pontosan beteljesedett az, amit a 22. Zsoltárban Isten meg kijelentett Dávidon keresztül, Dávid királyon keresztül. Úgyhogy erre térnék vissza, ha Isten mond valamit, ez meg fog történni. Néhány egyéb gondolat, tehát a Isten következetes, és Isten hűséges. Néhány igeszakaszt hozok ennek kapcsán. 4 Mózes 23, ezt egyébként azt hiszem Bálámon keresztül mondja Isten. Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené? Jeremiás 1:12, ez is nagyon közel a szívemhez, ez az ige. Erre azt mondta nekem az Úr, jól láttad, mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt. Tehát Isten külön, ha valamit mond, gondjam van rá, hogy ezt meg is tegye. Ha mondott valamit, ő külön foglalkozik azzal, hogy ez meg is történjen. 119. Zsoltár, 89-es vers. Kiraktam a King James-ből is, mert az nagyon jól kifejezi. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan áll a mennyben. Angol mondja, hogy a te igéd settled. Settled. Ez már le van játszva. Istennek az igéje le van játszva. Az úgy lesz. Az nem fog megváltozni. A mennyben van. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Az Isten által inspirált profécia, az be fog következni. Tehát miket néztünk meg? Voltak emberek, akiknek Isten ezen profétai ajándékon keresztül megmutatott dolgokat, hogy mi fog történni. Nagyon tetszik ez a két ige szakasz. Egy Mózes 18, amikor Sodoma és Gomorának az ítélete előtt ezt mondja az Úr. Ezt mondta az Úr, eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok. És hát nyilván a kérdés költői volt, azt mondta, hogy nem, nyilván nem fogja eltitkolni. Elmondta Ábrahámnak, hogy mi fog történni. Elmondta, tehát Isten, Ábrahám ugye Istennek a barátja volt, és Isten fontosnak tartotta, hogy elmondja neki, hogy mit fog csinálni. Mert Isten ilyen? Ő elmondja. Nézzétek meg az Ámosz könyvéből az idézetet. Az én Istenem, az Úr semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak. Isten így működik. Isten ilyen, ő előre megmondja, hogy mit fog csinálni. Ő meg akarja mondani. És meg fogja mondani, hogy mit fog csinálni. Aztán, hogyha megmondta előre, meg is fogja cselekszeni. Cselekeszni, mit tenni. Gondoltam, hogy nézzünk meg néhány dolgot az Új Szövetségből, mert ezek alapvetően ószövetségi proféciák. Az Új Szövetségben milyen proféciák vannak? És mielőtt még erre rátérnék, szeretnék pár szót mondani erről, hogy különbség van a profétálás ajándéka és a profétai szolgálat között. Ugyanis a 1 Korintus 14.3-ban olvassuk azt, hogy aki profétál, az emberekhez szól épülésre, fedésre és biztatásra. Azt hiszem, a fedésre, ugye jól mondom? Mert én föllapozom, nem akarok hülyeséget mondani. 1 Korintus 14. 14.3. Ja, nem a Rómát kéne nézni. 1 Korintus 14.3. Aki pedig profétál, nem fedésre, vigasztalásra. Emberekhez szól épülésre, vigasztalásra és bátorításra. Ez a profétálás ajándéka. A profétai szolgálat, ez egy másik dolog, és amit lássunk ebben, hogy a profétálás ajándéka azt mondja, hogy épülés a másik épülésére, vigasztalásra, másik vigasztalására, és bátorításra van. Tehát ezek mind pozitív dolgok. Tehát aki a profétálás ajándékára hivatkozik, és azt mondja, hogy hát tesó, te egy nagy vagy, nem tudom, tehát szép, jól lehúzza a másikat, az nem a profétálás ajándékával ér éppen, mondjuk így, és akkor szépen diplomatikusan fogalmaztam. Mert a profétálás ajándéka, ami a Szent Szellemből fakad, az fölemeli a másikat. Viszont a proféta és a profétának a szolgálata egy másik dolog. És erre nézzünk meg egy példát. Ugye Agabosról olvasunk két helyen is az apostolok cselekedeteiben. Agabos volt egy nevesített proféta az abcselben. Ezek egyike, most a kontextus, bocs, ez nincs itt, név szerint Agabos előállt, és a lélek által megjövendőlt, hogy az egész földön nagy éhínség lesz, amely be is következett Claudius idejében. Tehát már az ige megmondja, hogy volt egy profécia, egy Agabos nevű proféta által, hogy éhínség lesz, nem bátorít, és nem vigasztal, és nem izé, de ő proféta volt, nem a profétás ajándékát használta, hanem profétai szolgálatot töltötte be, és már ez be is következett. A másik szintén, Abcsel 21, egyébként tök érdekes, mert a 9-es versben olvassuk, hogy Fülöp evangélistának volt 4 lánya, és ők profétáltak. Tehát mind a 4 lánya proféta volt. Tök jó. Itt megint Agabosról van szó. Mi alatt több napig ott maradtunk, lejött egy Judeából való proféta név szerint Agabosz, amikor eljött hozzánk, levette Pál övét, és kezét lábát megkötözte vele, majd azt mondta, ezt mondja a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és a pogányok kezébe adják. Ha olvassuk tovább az apostolok cselekedeteit, pontosan tudjuk, hogy ez így is történt. Hogy Pál fölment Jeruzsálembe, és a zsidók letámadták, és átadták a rómaiaknak, és itt kezdődik az, hogy ő ment. És itt volt az, amikor mondták Pálnak, hogy nehogy menjél Jeruzsálembe, eszedben ne jusson, és azt mondta Pál, hogy most miért keserítitek meg a szívemet, én meghalni is kész vagyok Jézusért. Ez jelenik meg az új szövetségben, tehát, hogy itt is egy profétát látunk, megmondja előre, hogy mi fog történni, a Szentlélek megmondja előre, a Szentléleknek az ajándék, hogy az eljövendő dolgokat kijelenti nekünk, az egyik dolog, amit csinál, és itt egy példa rá. Mi van a nem beteljesített proféciákkal? Milyen nem beteljesített proféciák vannak? Visszajövete. Igen. Biztos van még több is, de ez a triviális válasz erre. Gyakorlatilag egy egész teljes jelenések könyve, egy profétai könyv, tele proféciákkal. És az evangéliumokon belül is olvasunk erről, hogy Jézus szól az ő eljöveteléről. Ezek még mind be nem teljesített proféciák. És ezek be fognak következni. Nem az a kérdés, hogy megtörténnek, hanem hogy mikor. Ezek be fognak következni. Isten megmondta, Isten következetes, ez így lesz. A 2 Péter 3-at hoztam ennek kapcsán, mert ugye az ember érezheti úgy, meg az egész világ úgy van bele, hogy persze, 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 nyilván a Föld majd az évmilliók során, nem a Föld nem, hanem ugye már hogyha a klímaváltozás miatt marad a Földből valami addigra, de ugye a nap majd szépen növekedni fog, és szépen felperzselő minden életet a Földön, és így fog eljött a nap majd, nem tudom mi lesz belőle, barna törpe, vagy fekete lyuk, vagy ki tudja mi, és akkor így lesz a világ. Nem így lesz a világnak vége. Nem így lesz a világnak vége. 2 Péter 3-at olvasom. Ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amelyel tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkentgetem, szépen fogalmaz, hogy emlékezzetek a szent proféták korábban mondott beszédeire és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől vett parancsolataira. Emlékezzetek, emlékezzetek, mit mondtak a proféták. Mindenekről tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Pontosan ez, amire utalok, hogy az emberek azt mondják, hogy persze Jézus visszajön. Nyilván. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Amióta az atyák elhunytak, évszázadok, évezredek óta, ugye évmilliók óta, minden úgy van. Mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely víztől és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. A mostani egek pedig, és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, félre van téve a föld és a mostani egek, a tűznek fenntartva az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Isten türelmes. Isten vár. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Isten vár. Ez a föld félre van téve, meg fog égni, úgy lesz vége, de Isten vár, mert annyira szereti az embereket, hogy azt akarja, hogy minél inkább, minél több ember megtérjen, mindenki ott van. Mindenki megtérésre jusson. Ezt akar Isten, és ezért vár még. És ezt nem az ige mondja, ez én személyes véleményem, lehet, hogy igazam, lehet, hogy nincs, de én azt gondolom, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy azt a napot pedig még senki nem tudja, még a fiú sem, még ő sem tudja, csak az atya. Én nem hiszem, hogy Istennek van egy naptárja, ahol be van karikázva ez a dátum, hogy ekkor lesz. Én szerintem ez egy mozgó célpont, és Isten még vár. Nem tudom, hogy mire vár, meg meddig, de nekem az a gyanúm, hogy lesz egy pont, amikor azt mondja, hogy jó, most. De nem hiszem, hogy ez le van ütve, hogy mikor van. Ez az én személyes véleményem, az igéről nem mond semmi konkrétat. Mit vonjunk le az eddigiekből? És akkor próbálom valahogy így lekerekíteni. Te tudd. Tudd, hogyha Isten mond valamit, ez meg fog történni. Mennyire bízhatunk az ő igében? Mennyire bízhatunk az ő ígéreteiben? Például Ézsaiás 53, az ő sebei által meggyógyultunk. Mennyire bízhatunk az ő ígéreteiben? Mennyire bízhatunk az ő igében? Vagy Efézus 1 megáldott minket minden mennyei áldással. Már megáldott minket. Mennyire bízhatunk az ő igében? Az ő ígéreteiben? A kérdés költői nyilván. És ezzel az igével zárnám, mert Isten valamennyi ígérete ő benne lett, igenné és ő benne lett, ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Jézus miatt Isten minden ígérete számunkra igen és ámen. És ő hűséges, és meg fogja tenni azt, amit ő megígért. Ennyit szerettem volna megosztani veletek. Ámen.